Kegyelemünk és békesség Istentől, a mi Atyától és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt az ótestamentumi szent igét, ami húsvét ünnepe után harmadik vasárnap igehirdetési alapigéjéül szolgál, és amelyet megírva találunk Ézsaiás proféta könyvében a 38. fejezet 16. versétől a következőképpen. Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Bizony, javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Mert a holtak hazájában nem magasztalnak téged, a halottak nem dicsőítenek, a sírba leszálló már nem reménykedhetnek hűségedben. Csak aki él, az magasztalnak téged, akárcsak én most. Az apát tanítják fiaimnak, hogy te hűséges vagy. Megszabadít engem az Úr, ezért pengessük a landot, életünk minden napján az Úr házában. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Ezékiás király hálaénekének utolsó néhány mondatát, utolsó néhány versét hallhattuk ebben az igehirdetési alapigében. Ezékiásról úgy beszél az Ótestamentum, mint egy istenfélő királyról, aki sokat tett azért, hogy az Istentől eltávolodott nép visszatérjen az Úrhoz. Ő volt az, aki a templomot helyreállította, ő volt az, aki a pogány áldozati oltárakat, bárvány oltárakat leromboltatta, ő volt az, aki újra élesztette és helyreállította a zsidó vallási kultuszt, tehát minden cselekedete, egész működése, regnálása azt a cél szolgálta, hogy az Istentől eltávolodott nép visszataláljon a helyes útra, és megtaláljon újra vallását és Istenét. És ez az istenfélő kegyes király megbetegszik. Komoly, súlyos betegség gyötri, olyannyira, hogy Ézsaiás proféta már a halálát is megjósolja. És Ezékiás végső kétségbeesésében imádkozik. Imádkozik az Istenhez, és imádságával gyógyulást kér. És Isten meghallgatta ezt az imádságot. Visszaadta annak a királynak az egészségét, felgyógyulhatott, sőt, még olyan ígéretet is kapott az Úrtól Ezékiás, hogy 15 évig fog még élni, és ez alatt felépítheti, újra építheti az országot. És úgy történt. Mert Izrael népének a romlása, pusztulása, széthullása Ezékiásnak a halála után kezdődött és következett csak be. Most tehát ez a király, az istenfélő király Ezékiás a felgyógyulását követően ott hálaéneket és köszönetet az Istennek ezért a csodálatos, nem várt, nem remélt gyógyulásért. Egy nagyon gazdag ige ez. Akár minden mondatáról, minden igeversről lehetne önálló prédikációt írni, éppen ezért nem is bocsátkozom abba, hogy az egész textusról együtt mondjam el a gondolataimat, hanem szeretnék egyetlen igeversre, egészen pontosan a 9. versre koncentrálni, és azt újra felolvasni, mert azt olvashatjuk ebben az igében a 9. versben, az apák tanítják fiaimnak, hogy te hűséges vagy. Az a király fontosnak tartotta azt, hogy a gyógyulását úgy is megköszönje az Úrnak, hogy bizonyságot tesz az ő gyermekeinek az Isten hűségéről, szeretetéről, aki nem hagyta, hogy meghalljon, nem hagyta a betegségben, hanem aki visszaadta az egészségét és meggyógyította. És méltán hálás a szíve Ezékiás királynak, ezért mondja azt, hogy jogos az, hogy az apák, a szülők mindig megtanítsák gyermekeinek, mindig átadják az utánuk jövőknek azt, hogy hűséges az Úr és szerető az Isten. Egyik alkalommal szabadságunk alatt valahol egy kastélyt látogattunk meg, amely megnyitott a turisták számára, és ahogy az idegenvezetőnek a vezetésével jártunk szobáról szobára, ugye mindegyik szoba tele volt aggatva mindenféle festményekkel, műtárgyakkal, és az egyik szobában láttam egy festményt, ami nagyon megragadott engem. Azon a festményen azt lehetett látni, egy ilyen családi idill, családi zsánerkép volt. A festményen egy hosszú asztal volt megrajzolva, megfestve, és az asztal teljesen körbeülték emberek. Nyilván egy család. Voltak idősebbek, voltak fiatalok, gyermekek, és a középponti alakja ennek a festménynek, aki középen ült, a többiektől körülvéve, egy középkorú ember, nyilván az édesapa lehetett, és az édesapa kezébe, annak az embernek a kezébe egy nagy könyv volt kinyitva, és abból olvasott. És nyilván az én meggyőződésem szerint az a nagy könyv, ami a kezében volt, az a Biblia volt, és amikor olvasott ott, akkor tulajdonképpen nem jelentett más, vagy nem festett meg más az a festő, mint hogy a szülő, az apa tanítja a Bibliát. Családjának. Felolvas a Bibliát, és talán én úgy gondolom, hogy utána elbeszélgetnek róla. Úgy, családi körben. Mert az apának meg kell tanítani a fiúknak, az utánuk jövőknek, hogy hűséges az Úr, hogy szeret az Úr, és nincs még éket. Belegondoltam ott állva a kép előtt, elgondolkodtam azon, szemlélve a képet, hogy hova lehetne ma menni, hogy ilyen imádkozó családot lássunk. Hol találhatnánk ma olyan családot, ahol én nem azt mondom, hogy minden este, mert nyilván nem is lehet ebben a mai hajtós életben, amikor a családnak mindenfelé szerte az országban tanulnak, dolgoznak, de legalább hétvégenként, amikor együtt van a család, hol vannak azok a családok, akik úgy hétvégén, amikor együtt a család, leülnének az asztalhoz. Körbeülnék azt az asztalt. És akkor a családfő, vagy az édesanyja, vagy esetleg a nagy testvér, aki már szépen tud olvasni, mondjuk kinyitnák a Szentírást, kinyitnák a Bibliát, és tanítanák a szülők, a gyermekeiket, a Bibliából bizonyságot téve arról, hogy hűséges az Úr, és szeret az Isten. Hány ilyen családot tudunk ma felmutatni, akik így tanítják a szülők a gyermeküket, akik ilyen Biblia olvasó, a Biblia körül elcsendesedő család. Az egyik évben a hittanosaimmal beszélgettünk, és föltettem az akkori hittanosaimnak a kérdést, hogy szoktatok ti otthon úgy leülni a család együtt és beszélgetni? Nem azt kérdeztem, hogy szoktok-e az apukátok felolvasni a Bibliából, mert az fölösleges kérdés lett volna, úgyis a válasz nem lett volna. Csak annyit kérdeztem, hogy egyáltalán szoktatok-e úgy együtt leülni és beszélgetni? És egyik hittanosom sem mondta azt, hogy szoktuk. Az egyik hittanos azt mondta, hogy igen, néha egy-egy alkalommal, amikor mondjuk az iskolában történik valami, vagy valamit meg kell beszélni, akkor leülünk és együtt megbeszéljük. Ő volt egyetlen, aki legalább alkalmanként néha úgy leült a család együtt, hogy beszélgessen és megbeszéljük a dolgokat. Azt mondja Ezékiás, az apák tanítják fiainak, hogy te hűséges vagy. Az apák tanítják a fiúknak, hogy te hűséges vagy. De tanítják az apák, tanítják a szülők, hogy te hűséges vagy. Azt hiszem, hogy ez a mai ige nagy figyelmeztetés mindenki számára. Pedig ma is, ahogyan mindig, a ne Mert a szülők indítják el a gyermekeket az életbe. Mert a szülők segítik a gyermekeinek az első lépéseket megtenni. Mert a szülők adják meg a gyermekeinek az alapot az élethez. Mert a szülők kísérik el a gyermeket a kezdetektől fogva egészen felnevelkedéséig, sőt még azon túl is, mert egy gyermekét szerető szülő hiába nő fel a gyermeke, ugyanúgy ott van mögötte, már felnőttként is, segítve, kísérve a lépéseit, mert egészen halálunk pillanatáig szülők vagyunk. Nem csak addig, amíg 18 éves lesz a gyermek, hanem aki komolyan veszi a szülői hivatását, az még a felnőtt, a családos gyermekét is követi, kísér. Mindig is, akkor is, ma is a nevelésnek az első számú helyszíne a család. És ebbe a nevelésbe bele kellene tartozzon az is, hogy az ember nem csak arra készíti fel a gyermekét, hogy hogyan tudjál majd ügyeskedni az életben, hogy mennyire szeresd majd a pénzt, amikor dolgozol, hogy hogyan találd meg a jó pénzes, zsíros állásokat, hanem egy szülőnek azt is meg kéne tanítani a gyermekében, hogy hűséges az Úr, és szeret téged az Úr, és bízz benne minden napon a te életedben. Valaki azt mondta nekem egyszer, hogy gyermekként én a szüleimtől tanultam, szülőként most a gyermekemet szeretném óvítani. És mekkora igazság ez? Amíg gyermekek vagyunk, a szülőtől tanulunk. De amikor mi leszünk szülők, akkor már a mi feladatunk, hogy a gyermekünket tanítsuk a jóra, a nemesre és istenfélelemre, és arra, hogy hűséges az Úr. Efezusi levélben Pál apostol ezt írja, ti apák, hogy lehetne mondani, hogy szülő, pedig neveljétek gyermekeiteket az Úr tanítása szerint, figyelemmel és intéssel. És végezetül, még Luther Mártontól szeretnék egy mondatot idézni, aki az egyik írásában ezt írta, az apa legfontosabb kötelessége, és itt megint ki lehet bővíteni a kör a szülőre, nem csak az apára. Tehát a szülő legfontosabb kötelessége, hogy gyermekével megismertesse a Szentírást. Ha ezt az apa, ha ezt a szülő hűségesen elvégzi, akkor bárhová kerül, bármit is tesz a gyermeke, egész életében jó dolga lesz. Mert a legfontosabb megtanítani a gyermeket, hogy hűséges az Úr, és hogy szeret téged az Úr. Imádkozhatunk azért, hogy ebben a pogánnyá vált országban, ebben a pogánnyá vált Európában végre legyenek újra olyan imádkozó családok, akik körbeülve az asztal esténként, kinyitva a Bibliát, az oly sokak számára elfelejtett Bibliát, megismertetik gyermekükkel, az utánuk jövőkkel azt, hogy hűséges az Úr. Szeret téged az Úr még így is, ebben az állapotodban, amiben vagy, mert az Úr szeretete végtelen, és ő rá, rábízhatod az életedet. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk, látjuk, hogy ugyan elfogytak azok a keresztény családok, akik arra tanítják gyermeküket, hogy te hűséges vagy, és te magad vagy a szeretet. Urunk, hadd imádkozzunk most azokért, akik nem tartják ezt fontosnak, akik nem beszélnek rólad, a rájuk bizottaknak, hogy nyíljon meg a szívük, hogy fogadják be a te igédet, nyissanak te feléd, és rajtad keresztül azok is, akiket nekik adtál. Hálásan köszönjük azoknak a szeretetét, akik talán még ma is fontosnak tartják, hogy gyermekük megismerhessék, hitünk alapvető igazságait. Megismerhessék azt, hogy te hűséges vagy, és te magad vagy a szeretet. Áld meg ennek a családnak az életét.